Egy olasz soha nem lesz svéd, csak egy olasz lány hozzám, hogy egy svéd, és mind a ketten Spanyolországban dolgozik, és onnantól kezdve már, mint ahogy az Oroszországban megvalósították volna a szovjet embert, most 70 év alatt. De hát itt most igazából az a lényeg, hogy tehát az lett volna elsősorban a kérdésem, hogy mondjuk én elmegyek bárhova, akár Németországba, akár Ausztriába, egy elég sokszínű népet látok mindenütt, például Japánra, az jellemző, tehát ott lehet tömegesen bemenni, ott kevert a népesség, vagy ott azért önében a hagyományok még, és a japánok van azért, és kevesen ott dolgozó külföldi van.
Na, ez a másik dolog, ez a társadalmi zárság, amire itten, ha jól érzékelem, próbál utalni. A Burakaminaknál már említettem, hogy ők ezeket a falakra azért vigyáznak. Ugyanilyen, nem ugyanez az elbánás természetesen, de a külföldiekkel kapcsolatban is megvan, sőt egymással szemben is megvan. Mondok egy példát, egy érdekes példát. Sok szigetből áll ez az ország, 4000 szigetből áll, és van ebből a 4000 szigetből 4 nagy sziget, a többiek azok picinkék. Az egyik déli sziget, a 4-ből az egyik, a legdélibb sziget, azt Kyushu-nak hívják, és annak is a déli része az Kagoshima-nak hívják. Ezek a kagoshimaiak képesek voltak kifejleszteni egy olyan nyelvet, az is japán természetesen, vagy megőrizni egy olyan ősi változatát a nyelvnek, hogyha valaki kívülről oda bejut, akkor azt tesztelni szokták. Megszólalnak kagoshimai nyelven, és ha ez illető nem ér, akkor tudják, hogy ez kívülálló, és akkor ezzel úgy is bánnak. Na, ez a sokszínűség természetesen megvan. Aztán van sok más sokszínűség is, és ez az előbbi olaszlány, svéd fiúnak a házasságával kapcsolatban ugyancsak egy kagoshimai példa. Én laktam egy kagoshimai családnál 2 hétig, homestaynek hívták, ahol a kislány az egy Tokió környékéről származó kislány volt, a férj pedig egy kagoshimai származású parasztember. Bocsánat, a paraszt ez nem egy pozitív kifejezés, farmer volt. Szóval ez a farmer feleségül vette ezt a Tokió környéki kislányt, aki sosa álltott előtte földet. Neveltek 3 gyereket, és a családon belül mindig a standard japánt, ez általam a tokiói dialektus, beszélték, és a gyerekek is beszélték azt. De hogyha a családdal beszéltek, család egymás között, mert a nagyszülők például és a férj, akkor azok mindig kagoshimai nyelvjárásban beszéltek, és a feleség panaszkodott nekem, hogy most se érti, pedig most már itt él 20 éve, most se érti ezt. Szóval ez a Spanyolországban élő taján-svéd változata akart lenni egy példa, hogy ott sem biztos, hogy igaz ugyan, hogy ott élne. Ráadásul az még egy picinkét másképpen is, más nehézségei is vannak, mert aki egy talján kislány, amikor egy svédhez megy hozzá, azok és Spanyolországban élnek, az többnyire egy meglehetősen mobil, feltételezhetően értelmiségi család, amelyiknek sokkal nagyobb a, hogy mondjam, a szellemi likviditása, mint egy farmer szintű családnak, mondjuk így, ahol a farmer sokkal kevésbé szakad el azoktól a gyökerektől, amelyikben ő született és amelyikben élni akar. Míg egy értelmiségi sokkal könnyebben már azzal, hogy egy idegen nyelvet elsajátít, azzal már kinyilvánítja azt, hogy ő nem feltétlenül sokat saját gyökeréhez ragaszkodik. Most Európa lehet, hogy ki fog alakítani majd egy olyan intellektuális McDonald's technológiai műhelyt, nem tudom, hogyan fejezzem ki, ahol ez a kommunikáció egy bizonyos szegmensben bárhol fog működni, akár élhetek Portugáliában, vagy Magyarországon, Bulgáriában, vagy nem sokára azok is bekerülnek, vagy bent vannak, vagy Finnországban, ott ugyanúgy meg tudok lenni, mert ugyanazt a standard oktatási, ugyanazon a standard oktatási folyamaton kell átmennem, de nem biztos, hogy én fel fogom adni az eredeti identitásomat, és Európa nem is törekszik erre, ő azt mondja, hogy sokszínű akar lenni, nem akar olvasztó tége lenni, mint Amerika, ahol ahol most a spanyolok már eléggé dolgoznak ellene, de egyfajta anglosaxon kultúrát próbáltak meg az évszázadokon keresztül egyfajta olvasztó mechanizmusként kialakítani, ami létrehozta Amerikát. Most persze az is egy kérdés, hogy az anglosaxon mennyire anglosaxon, és hogyan tudja egy texasi megérteni egy Chicago környéki mondjuk farmer típusú embert, mert nekem azt mondják az amerikaiak, hogy ők vannak vidékek, ahol egyáltalán nem értik, hogy miket beszélnek. Ott is vannak azért, megmaradtak még ezzel együtt is, ezzel az egyen okítási rendszerrel és egyen politikával és egyen rendszerrel együtt is megmaradtak ott is a különbségek. Most a spanyol ajtóak azok tesznek arról, hogy ezek a különbségek még nagyobbak legyenek. De ők ráadásul a kapuhoz az olvasztó tégelyt írták fel, tehát aki itt belépsz, át kell alakulnod amerikaivá. Európa nem akarja ezt. Ő mindig hirdeti, azt persze nem tudom, hogy mennyire fogja ezt tudni tartani, de Európa azt hirdeti, hogy a sokszínűséget akarja megtartani. Tehát az eredeti kultúrákat, azoknak az értékeit, a nyelveket, azokat támogatja, és míg Amerika nem támogatja a nyelveket, az Európai Unió azt támogatja a nyelveket, elég sokba kerül ez nekünk, de ez most egy másik kérdés. Szóval nem biztos, hogy ez a McDonald-osítás, ez ugyanúgy működik Európában, mint Amerikában. Most ehhez még hozzájön az is, hogy ez a bizonyos globalizáció, nem vagyok benne biztos, hogy nem fordul meg. Hiszen a népesség, gazdasági erő többé-kevésbé már átcsúszott Amerikából és Európából Ázsiába. India, Kína, Japán, Indonézia, stb. Csak a népesség olyan súlyú, hogy nem biztos, hogy az európai kultúra ezt a dominant már most nem tudja fenntartani. Későbbiekben szerintem Amerika sem nagyon fogja fenntartani. Nem biztos, hogy ez a fajta globalizáció, mert ugye a globalizáció eredetében az Amerikából kiindult standard technológiát jelentette, technológiát, kereskedelmet, kommunikációt, stb. Jelentette. Nem biztos, hogy ez nem fog megfordulni.
Jó, akkor...
Igen, itt volt egy kérdés, elnézést.
Jó, a következő kérdés.
A gazdaságnál maradva, kintartózkodása alatt sikerült-e rájönni a japán gazdasági csoda titkára, és arra, hogy miért fenek lett meg, és hogyan tovább?
Ez egy nagyon jó kérdés. Tulajdonképpen ez akadt be nekem is már gyerekkoromban, és ezt akartam megtudni.
Kormányválságok is vannak.
Hogyne? Természetesen. Most is van egy.
Igen.
Ez egy nagyon jó kérdés. Olyan jó kérdés, hogy nem is tudom, hogy hogyan válaszoljak rá most hirtelen. Most írok egy könyvet, az éppen erről szól. Most próbálom megfogalmazni azt, hogy mi az, amit én megtanultam ott. Igen, hát megint csak zanzásításra leszek rászorulva. Mi az, ami a titkuk? Mi az, amiben mások, mint mi? Hát talán egy viccel tudnék válaszolni. Ezt éppen egy japán mesélte nekem, ezt a viccet, mint egy jellemezve őket, jellemezve magukat. Egy hajó hánykolódik a tengeren a viharban, és mindenféle náció van rajta, ez a szokásos típus vicc. Ugye vannak az angolok rajta, a németek, az olaszok, és hát japánok is vannak rajta többek között. És léket kap a hajó. Elkezd süllyedni. Mit tett a kapitány? Ugye azt tudni kell, hogy ha a hajó elsüllyed, a süllyedéskor egy óriási örvény keletkezik, és aki a közelben van, vagy ott van éppen, az beszívja. Tehát a túlélésnek az egyetlen esélye, hogy az ember kiugrik még, amíg a hajó nem süllyedt el. Kiugrik és megpróbál minél messzebbre elúszni. Hát egy égtábla között ez nehezebben megy, de mondjuk tegyük fel, hogy a meleg tengereken van ez, és túléri az ugrást. Igen, ám de hogyan lehet rávenni az embereket arra, hogy ugorjanak? Hát a mai hajók ugye ilyen tízemelet nagyságúak, hát tízemelettől próbálja meg kiugrani, kinek van bátorsága, hogy kiugorjon. Hát valahogy pedig meg kell győzni az embereket, mert ez a túlélésnek a egyetlen módja. És a kapitánynak volt egy jó ötlete. Oda ment az angolokhoz, és azt mondta nekik, te gentleman leszel, ha ugrasz. És hát egy angol az egy gentleman akar lenni, az angolok ugrottak. Oda ment a németekhez, azt mondta, ez a kapitány parancsa. Németek ugrottak. Oda ment az olaszokhoz, és azt mondta neki, a kapitány azt parancsolta, hogy nem szabad ugrani. Az olaszok, nekem, a kapitány, és ugrottak. Ezzel szemben oda ment a japánokhoz, és azt mondta, hát látják, mindenki ugrik. És akkor mindenki ugrott. És akkor a japánok is ugrottak, mert hát, ha mindenki csinálja, akkor nekem is kell. Szóval nem lehet kilógni a sorból. Van egy japán közmondás, a derukugi autarerő, ez a szabad fordításban valami olyasmit jelent, hogy a kiálló szöget be kell verni. Tehát nem lehet egyénieskedni. Mindenkinek követni kell a fő tendenciákat, ami, hogyha most össze akarjuk hasonlítani magunkkal, nem szívesen mondok negatívot magunkról, de itt mindenki nagyon okos nálunk. Mindenki a legjobb, hatalmas méretű egója van mindenkinek. Ugye ezt ki is használják az üzletek, ugye az egyik áruházlánc azt írja oda, hogy nem vagyok olyan hülye, hogy. És hogyha ezzel be lehet ugratni, úgy, mint az olaszokat, hogy megtiltják, hogy akkor biztos, hogy megveszi. Meg is veszik a szerencsétlen magyarok, bármit lehet. Ha így adják el, akkor megveszi. Ezzel szemben a japánoknál az ego az, ez egy nagyméretű ego az nem egy jó dolog. Ott mindenkinek először is azt kell megtanulni, hogy csak együtt. Egyfajta ilyen tímben. Mindenki egy tímbe tartozik, és mindenki abba az irányba teszi meg a szükséges erőfeszítéseket. Most ez hogyan jön ide a gazdasághoz? A második világháborúban egy csúnya vereséget szenvedtek, és ez megerősítette bennük azt, hogy nekük erősnek kell lenni. Hogyan lehet erősnek lenni? Mi az, amit elvesztettek a második világháborúban? Elsősorban azt vesztették el, hogy nem volt gazdasági erejük. Nem volt meg az ipari, technológiai háttér, amivel az amerikai gőzhengert ellensúlyozni tudták volna. Végén már lőszerük se volt. Jellemző, hogy azt tanított a gyerekeknek az iskolában, minden nap tanítás helyett is ilyen kihegyezett bambuszrudakkal kellett vívást tanulnia, hogy jönnek az amerikaiak, akkor le kell győzni őket. Szóval annyira nem volt muníciójuk, annyira nem volt fegyverük, annyira nem volt. És ebből azt tanulták meg, hogy először is erősnek kell lenni, technológiában a legerősebbnek kell lenni. És bevezettek egy olyan rendszert, ezt egyébként bizonyos értelemben tőlünk tanulták meg, mind a hitleri német törvényeket, mind pedig a Sztálinnak a terv rendszerét, amit eredetileg egy magyar talált ki Sztálinnak, Varga Jenőnek hívták, igen. Varga Jenő dolgozta ki a... Varga Jenő az egy magyar kommunista volt, aki a 30-as években oda emigrált a Szovjetunióba, és ő dolgozta ki a tervrendszer. Na, ez a tervrendszernek az lett a következménye, ők ezt figyelték, és látták, hogy írtó gyorsan növekszik a szovjet gazdaság. A 30-as években van szó. Nehézipar égtelen méretben növekedett, sebességgel növekedett, akkor, mikor a 30-as években ült az egész világgazdaság. Ugye a 29-es válság következtében összeomlott Amerika, az végig söpört Európán, ugye nálunk is még a 36-ban itt nem nagyon emlékeznek, csak akik biztosan képzettebbek ebben a tekintetben, rengeteg munkanélküli volt Magyarországon, és nem csak Magyarországon, másod is. Hitler is erre épített, éppen ezt a szociális hogy mondjam, szakadékot próbálta meg kihasználni, hogy maga mellé állítsa az embereket, és őnek is sikerült elindítani. Az egyetlen gyorsan fejlődő ország akkor a Szovjetunió volt, gazdaságilag. És ott a nehézipar fejlődött. A nehéziparról tudni kell, hogy ez a hadigazdaságnak az alapja, meg az egész iparnak az alapja. Azt mondták, ez kell nekünk. És akkor bevezették a tervgazdálkodást 40-es években, majd ezt megtartották később is, ugyanúgy 5 éves terveket csináltak, mint nálunk, egészen a 80-as évek közepéig, amikor jött egy miniszterelnök, a Nakasone-nek hívták, egy nacionalista, állítólagos, kemény nacionalista, jobboldali fiú, aki utálta a terv szót is, úgyhogy eltörölte a terv kifejezéseket. Terveket csináltak, csak nem úgy hívták őket. De addig 5 éves és 7 éves tervek voltak Japánban. Egy különbség volt a kommunista országokhoz képest, hogy ők általában a tervet megvalósították. És szokták azt mondani róluk, hogy az egyetlen igazából jól megvalósult szocializmus náluk létezik. Szóval most ide visszatérve arra a Mindenki ugrik című micsodára, jól be lehetett fogni ezt a népet az igába, nem volt egyénieskedés, mindenki azt mondta, amit a... Most nagyon leegyszerűsítem persze a dolgokat, ez nem egészen így megy azért. Nagyon leegyszerűsítve a dolgokat, a kormány megmondta a vállalatoknak, hogy ezt kell és ezt lehet csinálni. A vállalatok csinálták, azzal együtt is, hogy magángazdaság volt, és nem volt államosítva. Az alkalmazottak, munkások, mindegy, minek nevezem őket, az alkalmazottak szépen beálltak a sorba, és inuk szakadtáig dolgoztak, és ez felhozta őket, ez csinálta, ez amit nem láttunk innen, Európából, ez az, ami a én professzoromnak beakadt az egyetemen, hogy mitől megy ez még mindig? Hát a németeknél már megbukott, a taljánoknál már megbukott, hát miért megy ezeknek még mindig? Nem lehetett tudni. És a japánokat is csak az olajválság tudta megállítani. Hát ott olajuk nekik sincsen.
Hát állítólag az infarktus is veszélyesen így nagy, tehát ott is kezdenek állni, nem tudom, hogy igaz-e tévedek, akkor tessék szólni, hogy azért ott ez a hajtás ott is azért az embereknek azért az egészség ezzel kicsit azért az megsérül.
Na, ez legyen majd a következő kérdés.
Hát ez egy nehéz kérdés, abban a tekintetben igaza van, hogy van egy jelenség Japánban, amit úgy hívnak, hogy karoshi. A karo az a túldolgozás, a shi pedig a halál. Szóval a túldolgozás következtében bekövetkezett halál, ebben a tekintetben ennek igaza van. De azért hadd mondjak valami mást is. Japánban van, Japánban él a legtöbb 100 év feletti. Japánban a legmagasabb az átlagos életkor. 80 felett van a nőknél is, és a férfiaknál is. 90-et közelíti. Persze az infarktus az őket sem kerüli el, de nem olyan mértékű, mint például nálunk. És azért az életmódról azért valamit elmond az, hogy amíg a 30-as, 40-es években még ez az átlag életkor volt olyan 40 és 50 év között, az most 80 és 90 között van. Úgyhogy ez persze igaz a karoshi is, de attól tartok, hogy statisztikailag ezt azért már nehéz tagadni, hogyha ő náluk ennyire sokáig tudnak élni.
Jó, akkor most térjünk vissza az olajválságra, hogy az meg legyen válaszolva. Tehát ugye a fellendülés időszaka az megvolt, és ugye azt mondtad, hogy őket csak az olajválság tudta megállítani. Igen. Tehát ott onnantól folytasd a választ, légy szíves.
Igen. Én egy másik kifejezést tennék ide, a fellendülés az a közgazdaságtanban az vala, ez egy ciklikus jelenség, amikor a gazdaság fellendül, aztán visszaesik, szóval a gazdaság mindig így ciklusokban ilyen színuszgörbékben, ha ezt el tudják képzelni, mozog. Itt nem fellendülésről volt szó, hanem gyors növekedésre, ezt hívták gazdasági csodának, ami azt jelentette, hogy a 60-as, nem is 58-tól kezdődően számít, azt hiszem, a gazdasági csoda, végig 10% feletti, 12-13%-os volt a növekedés, szóval ez nem volt egyszerűen egy fellendülés, mert a ciklus az általában 3-4-5 éves időszak alatt lezajlik. Ennek a fele a fellendülés, a másik fele a visszaesés. Általában. Szóval itt nem a fellendülésről volt szó, hanem a gazdasági csodáról. Ebből következően az olajválság befejezése után is volt fellendülés, többször is. Több ilyen gazdasági ciklus volt, de nem tudtak visszamenni a 12-13%-ra, maximum 5-6, illetve később már 3%-ra. És a 90-es években, és itt jön vissza megint a kérdezőnek, a kanyarodok vissza megint a kérdezőhöz, az eredeti kérdezőhöz. A 80-as évek végén volt egy buborék gazdaságnak nevezett, az tényleg egy iszonyú nagy fellendülés volt, nevezett jelenség, ami után a gazdaság szinte összeomlott, most nem tudom a szakkifejezésekben mennyire vannak otthon, a tőzsdének a mutatóit szokták ilyen a gazdasági növekedésen kívül arra használni, hogy valamennyire jellemezzék a gazdaságnak az állapotát. Na most a buborék gazdaság idején a tőzsde elérte a 36 ezer. Egyszer a 37 környékén is járt. 36 ezer jenes szintet. Ez 90-ben hirtelen visszaesett 20 ezer környékére, és onnan elkezdett lefelé csúszni. 2002-ben elérte a 7 ezret, ami egy óriási, nagyjából az a szint, ami volt a 70-es években. Szóval sikerült visszaesni a 70-es években, és ez 10 évig, ők elvesztegetett évtizednek nevezik, 10 évig teljesen bénult átette a gazdaságot. A szokásos ciklusok, ez a fellendülés sem jött 10 évig, és a 2000 után, 2003-ban kezdett el megint indulni egyfajta fellendülés, úgyhogy gyakorlatilag 89 és 2003 között nem volt növekedés. Nulla vagy mínusz környékén volt.
És a kérdésnek a harmadik része ugye az volt, hogy mi várható, ugye? Ha jól emlékszem.
Hát ez a buborék kibukkanása, ez egy japán jelenség volt, tehát Japánra korlátozódott. Most viszont ők beleütköztek egy másik falba, amiben mindenki beleütközött. Ez a bizonyos amerikai, nem tudom, hogy mondják magyarul, subprime loan. A jelzálogpiac, igen, a jelzálogpiaci válság, aminek a következménye aztán ott is ilyen évszázados cégeknek a bukásához, bankoknak a bukásához vezetett, és ez most többé-kevésbé a pénzügyeket valamennyire sikerült stabilizálni, legalábbis nem csúsztak el egy mélyen válság felé, viszont a reálgazdaságban szerintem most jön egy olyan visszaesés, ami többek között abból is adódik, hogy a bankokkal szembeni bizalom még nem állt helyre, és a bankoknak a stabilitása sem olyan, hogy különösebben támogatni tudnák a reálgazdaságot. Tehát, és ez egy olyan jelenség, miután az ő piacuk, exportpiacok elsősorban Amerika volt, és Európa, és miután ez befékeződött, és ők exportból értek egy exportra termelő országból, gazdaságból, ez ottan, ez elől nem lehet elbújni. Szóval akármennyire szaladna egyébként a gazdaság, és vannak még a kapacitása is, tudják a hiper-szuper műtyüreket, elektronikus, meg akármicsodákat csinálni, nem veszi meg senki, akkor ott nem lehet termelni. Szóval most ők beleszaladtak egy másik falba, ők is, nem csak ők is. Úgyhogy most megint a 2003-ben elindult fellendülés, az mostan visszaesik. Ráadásul ez párosult egy fajta ilyen politikai, nem is tudom, adokkapokkal, egy politikai válság felé is többé-kevésbé csúsznak, aminek az az oka, hogy ezt a ezt a bizonyos rendszert, ezt a mondjuk egy tervezési rendszer, ez kiégett nagyjából a 90-es évekre. Akármit terveztek, akkor az nem működött, tehát ezt el kellett dobni. Igen ám, csak hogy ezt az a politikai társaság vitte végig, amelyik akkoriban hatalomban volt, és ezzel ennek a politikai társaságnak is elveszett a hitele. Most keresnek valaki más. Tehát többek között egyébként nem csak a tervekben voltak bizonyos közös pontjaink, hanem abban is, hogy egy pártrendszer volt. Az egy pártrendszer persze nem egészen olyan volt, mint nálunk, hogy nem lehetett más párt, van más párt is. Ezzel szemben csak egy párt volt szinte hatalmon, két kivétel, mindkettő néhány hónapos volt. Egy párt volt hatalom végig a II. Világháború után egészen szinte mostanáig, bár most már koalícióra kényszerült egy másik párttal, és úgy maradt benne a hatalomban. Ez nagyjából olyan, mint a MSZP-SZDSZ. Már nem ez a politikai színezet, nem erről van szó, csak van egy kisebb párt, amelyiket azért kooptálták a hatalomba, hogy bent tudjanak maradni. Most itt ugye kisebbségi kormány is van, ők félnek a kisebbségi kormánytól, mert onnantól kezdve annak a társaságnak menni kell, aki eddig a II. Világháború után ezt az országot kézben tartotta. Szóval van ebben az értelemben egyfajta politikai válság is, ami még nem bontakozott ki teljesen, de nagyon sokat elárul arról, hogy utóbbi időben egy-kettő-három miniszterelnök váltotta a stafétabotot, és egyik sem alatt egy évnél hosszabb ideig. Egy év alatt teljesen kifáradt. A miniszterelnöknek a népszerűsége az gyorsan leesett 20% alá, a mostani még csak néhány hónapos, de már 20% alatt van, és mondják neki, hogy most már menned kell. Pedig még csak néhány hónapot töltött el. Szóval szinte felgyorsulóban van ez a stafétabot váltás is, és most már nagyon nehezen tudják tartani benne magukat a hatalomban, hogy mi lesz utána, egyfajta politikai rendszerváltás következik-e, azt nem tudom megmondani, de valami olyasmi fog jönni, amikor más párt is hozzá fog jutni. Hogy mennyire tartósan, azt sem tudom megmondani, mert eléggé ki van égve a gazdaság, de egy más párt fog bekerülni a hatalomba, és az emberek valami más is várnak az eddigiekhez képest.
És már megindult a...
Egy kicsit hangosabban kérdező.
És már megindult a vezetőkeresés?
Hát a vezetőkeresés, itt a kérdés az, hogy ki keresse a vezetőt. A párton belül mindig keresik, és mindig oda nyomnak valakit az előző bukott miniszterelnök helyébe, szóval ott keresik a vezetőt természetesen, de még nem találtak egy olyat, amelyik tartósan ott meg tudna maradni. A mostani úgy is sikerült kiválasztani, hogy már most kifelé áll a kormány útja. Nem tudom, milyen keresésre gondoltál. Az ellenzék persze tudja, hogy őnek is megvan a vezetője, és csak hát ahhoz be kéne kerülnie, meg kéne nyerni a választásokat, és akkor majd ők tudják, hogy ki lesz a vezető. Itt is tudják, hogy ki lesz a vezető. A politikusok mindig tudják, hogy megegyeznek egymás között, hogy most te jössz vagy. Nem tudom, hogy kinek kellene keresni ezt a vezetőt. Van egyfajta keresés, igen. Ha egyszerűen akarok válaszolni.
Egyébként a gyártást azt még ott csinálják, hogy ők is már kiadják a termékeket?
Jó kérdés. Ez is jó kérdés.
Hát, ha kiadják, akkor mire számítanak? Mitől akarnak ők már a világ élvonalába tartani?
A vezetéssel.
Hát maximum.
Igen. Meglovagolták a kínai boomot. Az ugye a kínaiaknál most Kínában és valamennyire India is követi. Most játszották le azt a gazdasági csodát, amit a japánok a 60-as években játszottak le. És ez Deng Xiaoping után indult el, ez elkezdett felgyorsulni valahol a 90-es években, és most volt a csúcson. Az olimpia után, hát ő nekik is betette a kaput ez a világválság. Egyrészt az olimpiai boom az ki fulladt, most már nincs belülről akkora kereslet, nem kell építeni annyit a tömegméretben és beruházni. Másrészt meg az exportpiacok, hát ők is Amerikából és Európából kiszorítottak mindenkit, aki olcsó terméket gyártott. Ráadásul ők még jó minőséget is, mert az összes gyártó oda akart menni, olcsó munkaerőt felhasználva, és ott gyártani le a magas technológiai szinten előállított termékeit is. Hát mi is bármilyen ilyen technikai eszközhöz hozzányúlunk, annak nagy része már Kínában gyártódik. Nos, ennek ugye az a következménye, hogy a japánok is, hát ők is ezt a piacot akarták megszerezni maguknak, mint ahogyan az európaiak is, meg az amerikaiak is, szépen bevonultak oda a gazdasági körzetekbe, és felgyorsították az ottani gazdaságot, bevitték a technológiát, bevitték a know-how-t, bevitték a menedzsment ismereteket, és ezzel hozták fel egész Ázsiát, beleértve Szingapurt, Maléziát, Indiát és Kínát, és Kína futott a leggyorsabban és az a leghatalmasabb egyebek között is. Viszont ennek ugye az lett a következménye, hogy a technológia kivonult Japánból, már a termelőtechnológiának, nem termelőtechnológia, a tömeggyártás nagy része kivonult Japánból, és hogyha kivonul a nagy cégekkel a tömeggyártás, akkor megy utána a kis cég is, aki beszállítója volt ennek, mert egy japán is Japántól vesz szívesen, azzal tud tárgyalni, azzal tudja, hogy mire lehet számítani, tudja, hogy milyen szintet tud, évtizedek óta vele van kapcsolatban, szóval kicsi is kiment. Belül kevés maradt meg, viszont igyekeztek arra, hogy a technológiai fejlesztéseket, tehát a csúcsokat, oda nem vitték ki a fejlesztés Kínába, azokat megtartják Japánban, és a kutatásfejlesztés az ott maradt. Nem mondom, hogy mindent tömeggyártás kiment, azt sem lehet mondani, de nagyon nagy része elvonult, viszont a vezetést azt mindent megpróbálják megtartani Japánban, próbálnak olyan fejlesztéseket csinálni, amit a kínaiak még nagyon sokáig nem fognak tudni megcsinálni. Ezzel próbálják kézben tenni, és akkor ő az ellátója a Kínában lévő japán cégnek is, egyben pedig a haszon nagy részét le tudja fölözni.
De azért már nem ugyanaz, mint amikor még az országon belül voltak.
Ez igaz. Ez igaz, de van ennek jó meg rossz, nem tudom, hogy lehet így mondani, egy jó meg rossz oldala is, mert egyidejileg egy nagyon intenzív előregedés megy végbe az országban. Előbb megbeszéltük azt, hogy a 80 és 90 között van az átlag életkor, és a nyugdíjkorhatár is megy fölfelé. Nálunk az egyetemen 68 év a nyugdíjkorhatár. Ez csak azért, hogy itthon berzenkednek nagyon nagy nyugdíj micsodáért. És többek között én nekem az a gyanú, hogy azért is, egyebek között, azért is ilyen egészségesek, mert ha elmennek nyugdíjba, nem eresztenek le, és akkor otthon köldöknézéssel foglalkoznak, hanem ha a nagy céget elhagyták, és ők alapítanak egy saját vállalkozást, és azzal 90 éves korukban is dolgoznak. Én emlékszem az én nagyapámra, aki egy, mondjuk így, hogy farmer volt, akitől elvettek mindent, az 50-es években földjét meg akármicsodát, és kapott kis háztáit, azon viszont végig dolgozott, és 93 éves korában azért halt meg, mert gyalog ment ki a földjére, egyre, ott fölvett a nehéz 30 kilós permetezőjét, akkor még ilyen részpermetezők voltak, azon jól megizzadt, és tüdőgyulladást kapott. Szegény nem sokáig húzta utána, de ő minden nap dolgozott, egy napot nem hagyott ki, nem is bírta ki azt, hogy ne dolgozzon. És szerintem a munka tartotta sok tekintetben életbe.
Hát igen, az egészséges életmód része.
Egészséges életmódnak a része, a fizikai karbantartásnak jelentős része. A városi ember ezt úgy csinálja meg, hogy elmegy a konditerembe, hogy ilyen felesleges dolgokra pazarolja az idejét és az energiáját. Ő az energiáját arra pazarolta, hogy dolgozott, és abban megvolt neki az, hogy ő mit csinált, volt neki célja, közben meg a saját testét is karban tartotta, és a japánoknál ez így ott is van nyugdíjkor, hát ott is elmennek nyugdíjba, de a nyugdíjba menni is az csak azt jelenti, hogy a hivatalos, úgymond ő letudta a kötelezettségét a társadalom iránt és a nagy cégek iránt, és akkor utána most már magának dolgozgat, hogy elélvezgeti azt, amit csinál, de csinál.
Az Japánban is vannak, gondolom, a városiak, ott is ugyanaz megvan.
Igen, és a városiak is igyekeznek például, nagy divat most például kivonulni vidékre, és az elhagyott földeket kezdik el művelni például.
Nem tud kivonulni, az mi csinál?
Nem tudom megmondani. Nincsen statisztikám róla, de most mondom, hogy nagy divat, ez egy tendencia, hogy ezt csinálják.
A tájcsiznak valahol
a város. A tájcsit azt nem csinálják, azt a kínaiak csinálják. Azt kínaiak csinálják.
Valamilyen módon biztos ők is, ami nemzeti sport.
A testgyakorlás,
igen. Nem tudom, hogy mit csinálhatnak. Azt tudom, hogy például hogy minden cégnél az ember, hogyha reggel bemegy, az a tornaórával kezdenek. Törvény van róla, és én először akkor döbbentem meg, mikor a 80-as évek elején mentem a kormányhivatalokba interjúkra, és nem mindig választottam ki jól az időpontot. És nem csak reggel, hanem délután 3-kor is van tornaóra. És a minden szobában van, minden irodában van egy hangszóró, és ott elkezdik zongora, és nem tudom, valaki emlékszik-e rá, még itt volt nálunk is még régen ilyen tornaóra a rádióba közvetítették.
5 perc,
igen.
Tehát ez egy borzalmas ország, igen. Ezek szerint.
Azt nem tudom, hogy borzalmas ország, milyen tekintetben borzalmas, azt nem tudom, de mondom, hogy ilyen tekintetben a hivatalokban is, ott kötelező, és a kormányhivatalokban is csinálják.
De már hallottam, hogy a gyárakban is úgy tényleg kötelező?
Gyárakban is, persze. Reggel a műhely, a legkisebb műhelyben is megyek az egyetem, és látom, hogy mindenütt tornásznak. Én nem tornázok semmit, ők csinálják.
Volt egyébként nálunk is, az 50-es évek elején voltak
ilyen. Nem tudom, nem mértem meg sosem.
Volt, az 50-es évek elején nálunk is volt ilyen, tehát még régi filmeken fölelhető. Most is, hogy bemennek az ütemlősek, meg régi fotókon még látszik ilyesmi, de ezt mi már kinőttük. Tehát 50-es években valóban volt ilyen, amikor még a munkahelyeken tolnak.
Ezek érdekes kifejezések, ezek a kinőttük. Nem tudom, ez a sok torna nem járul-e hozzá például ahhoz, hogy az életkörben 80 és 90
igen, között van. Igen, 80 évig úgy élünk, minden reggel nekem egy ilyen voltak katona, tehát volt ott ilyen reggeli torna, hogy minden reggel én azt mondjam, hogy mikor szólal meg a hangszóró, és ad nekem tornát, de kell majd beállni egy metróba, amiben begyömözködnek, bemenni egy munkahelyre, ahol egyfolytában csak előre nézek, én csinálom, akkor nem biztos, hogy én 80 évet választanám.
Hát, nem tudom.
Másfél gondolkodik egészen egyszerűen.
Hát igen,
ebben nősz bele, akkor
így van.
Erre igényed van.
Ez egy kulcspont. Ez egy kulcspont. Amikor az a katonaságnál ott kellett reggel fölébresztették az embert, amikor otthon a mama azért még az ágyba hozta a reggelt, nem tudom, hogy volt ez, mostan legyen egy vicc. A lényeg az, hogy senki nem kényszerítette, hogy föl kelljen és ilyesmit csinál. Hirtelen bekerül a katonasághoz, és ott a mostan megfújják, és akkor persze, hogy utálja az ember. De hogyha ebben ül bele, hát egyszerűen hiányzik, ha nem csinálja.
Akkor kérdezhetek ezzel kapcsolatban? Nekem volt szerencsém egy évet tölteni olyan nemzetközi csapatban, ahol őt japán élt, és még japánul is kellett tanulnom, de...
No.
Mindenesetre a japán tanárunk mindenképpen szeretett volna minket megtanítani arra, erről külön időt próbált szentelni, hogy hogy kell üdvözölni egy japán főnököt. Tehát, hogyha elmegyek Japánba egy munka megbeszélésre, tehát egy ilyen interjúra, akkor hogy kell majd nekem japánul beszélnem, és hogyan kell viselkednem. Tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy azt próbáltál ezzel alá húzni, hogy azért a folyamatosában az adott, hogyan, tehát hogy azért lényeges viselkedés és kulturális különbségek vannak a két ország között. Tudnál esetleg valami erre jellemző példát mondani, hogy mi az, ami tényleg ilyen nagyon más az ő viselkedésében, vagy tényleg hogy kell üdvözölni egy japán főnököt?
Hát, én ott kezdeném, hogy nem csak a japán főnököt kell üdvözölni, mindenkit kell üdvözölni. Szóval ott kezdődik a dolog. A bemutatkozásnál mondtam, hogy itt a László is, ott egy picit megakadtam, barátom, úgy folytattam. Ennek az volt az oka, hogy a nyelvemen volt, hogy a Reményik úr. Most a dolog az tudni kell, hogy nem lehet kimondani egy nevet ott, az úr nélkül. És miután az ember elég sokáig ott van, ez öntudatlanul belé ivódik. Egyszer a Laci felhívott telefonon, és kérte a kedvenc nejemet, és odac voltam neki, hogy a Reményi kúr keres. És a Laci, biztosan emlékszik rá, elnézést, hogy elmondom a sztorit, megsértődött, hogy én leurazom. Pedig semmit nem akartam. Nem akartam sem bántani, sem nem tudatosan csináltam. Egyszerűen akkor jöttem haza, és kicsúszott a számon. Szóval a gyereket nem lehet megszólítani anélkül. Igaz, hogy őt nem lehet lefordítani a kifejezést, talán valami olyasmi, hogy ha az urat úrnak szólítom, akkor a gyereket úgy uracskának szólítom, vagy valami ilyesmi.
A csán és a csán.
Mindenki szán, ez az úr, és a csán az pedig a gyerek. De érdekes, hogy a 80 éves időseket is csánnak hívják. De akit szeretek, azt is csánnak. Tehát a Otto csán az a édesapám. Hölgyeket is szán, igen. Persze. Nem lehet kimondani egy nevet, anélkül, hogy ne tenném hozzá azt. És az embernek annyira benne van ez, bocsánat, nem benne van, hanem úgy leül valahol a tudatában egy idő után, hogy nem veszi észre, és működik itt is. Mondok más példát is. Hirtelen voltunk a nejemmel kint, és jött be valaki, egy család, mama nagy pocakkal, pici gyerekkel, és ott megállt. Senki nem mozdult. Mi automatikusan fölugrottunk, és mondtuk, hogy üljön le, terhes volt a hölgy. Pici gyerekkel volt. És úgy furcsán néztek ránk. Szóval nem, azért nem adják át a helyet ott, ez azért nem nagyon lép. A tisztelet az nem ebben jut kifejezésre. Az egy másik dolog. Ugyanígy például annyi minden kavarag a fejemben, nem tudom, hogy melyiket mondjam most hirtelen. Ugyanígy például gondolom a főnök tiszteletében benne volt az is, hogy meg kellett hajolni ez az oktatásban. És a különböző fokokban, fokozatok vannak, hogy hogyan kell meghajolni a cégnek az ügyfelével szemben, a főnökkel szemben, a nem tudom kivel szemben, megvannak ezek az előírások. És ez is bennem, annyira bennem van, mert ott nem lehet kezet fogni például. Az a testnek az érintés az egyfajta szexuális inzultus. Nem lehet, és ehelyett ők hajolnak, meghajolnak. Egyszer egy kollégám, az egyik professzorasszony, majdnem kitörte a lábát, mert jött utánam, és én ugye reflexzerűen, amikor szálltunk le a buszról, reflexzerűen visszanyúltam, és nyújtottam a kezemet. Úgy megijedt tőle, hogy majdnem kitörte a lábát. Pedig nálunk az, a nejem leszúrt aztán utána, amikor hazajöttem, mert annyira, mert ugye én többségében ott élek az év nagy részében, és egyszer nem nyújtottam a kezemet, mikor ő lépett le, sőt azért is lesz, ugye az anyósomnak nem nyújtottam a kezemet. Pedig semmi rosszat nem akartam, csak bennem maradt az a reflex, hogy itt valahogy nem szabad. Szóval ez így nem lehet. És ez nem veszi észre az ember. Mondok egy ennél semlegesebbet, hogy nehogy félreértsék. Amikor legutóbb jöttem haza, a fiam kijött értem a repülőtérre, és elindultunk. És majdnem rákiáltottam, de hirtelen reflex, szóval visszajött a tudatomba. Majdnem ráordítottam, hogy vigyázz, hát nem jó sávba mész. Mert ott ugye a közlekedés a másik oldalon van. Ez ott van, amikor az ember lelép a járdára, akkor tudja, hogy merre kell nézni. Úgyhogy nem tudatos ez, mint ahogy nem volt tudatos az úr sem, hanem miután itthon csak néhány napot töltök az évből, a többit ott, ez a tizenvalahány év, most már lassan 20 felé közeledik, az emberbe valahol itten leül, átalakul. Úgyhogy itthon is kényszeríteni kell magamat figyelni arra, hogy átadjam a helyemet, mert már átfordult. Az első olyan dolog, ez is még a 80-as évek elején voltunk, először voltam kint, ott is a metróra szálltam fel, mindenki ült, egy hely sem volt szabad, és bejött egy idős néni, olyan 80 év körüli, és én fölálltam reflexzerűen. Hát akkor még a másik reflex, az innen az európai reflex működött, fölálltam, és próbáltam átadni helyet. Nem értette, hogy mit akarok. Mondtam, hogy üljön le, nyugodtan, tessék. De ő nem, hát tessék, csak nyugodtan üljön le. És látom, hogy az tűnt fel igazából, de megfagyott volna a légkör valahol. Olyan volt, hogy valaki, mindenkinek a sürgősen valami dolga akadt ott lent a lábainál, hogy keresett valamit. És a néni végre szabadkozva leült, és olyan negyedik, ötödik állomás után fölállt, és odajött hozzám külön, és hátrálva ment ki, addig hajolgatott. És engem annyira zavart a dolog, hogy mi az, amit én elkövettem, akkor még nem tudtam. Mi az, amit én elkövettem, ami nem jó, ami miatt ilyen problémát okoztam. Szóval az egész metrót összezavartam valami miatt. És miután ez egy darabig ez a reflex működik, ez az európai reflex, de egy utóan az ember asszimilálódik. Szóval leül valahol a tudatában ez, és akkor meg itthon lesz probléma. Nem adom át a helyemet, és leúrazom a Lacit. És láttam azt is egyszer, somolyogtak rajta, amikor utólag vettem észre, én nem tudatosan csináltam azt, hogy elbúcsúzásnak meghajoltam itthon, a PM-be, a pénzügyminisztérium, amikor visszamentem, és kiröhögtek, és nem értettem, hogy mi baj van. És utólag esett le a tantusz, hogy mi volt a baj, mi volt a baj, mi az, amit elkövettem.
Na hát ebben nagyon jó filmet lehetne készíteni, hogy ezeket össze kellene.
Ezen mindenki átmegy szerintem, akinek. Aki ilyen helyzetbe kerül.
Az ember kér egy teát mondjuk a tanszéken, és akkor úgy jön be a titkárnő, hogy már kint letérdel, elhúzza az ajtót, bejön a teát.
Hát ez nem egészen úgy működik azért.
Tehát most voltunk éppen Erfurtban a szakácsvilágban, és én fotós vagyok, és a nemzeti válogatottan mentem, és ott mellettünk voltak pontosan a japánok. Uh-huh. És aki fönn volt valami érmet nyert, a titkok lejöttek, mindenki derékszögig hajolt, ugye a séfedőt. Uh-huh. A nők meg mikor lejöttek, szépen a sorban, mint a velemek letérdeltek, és úgy beszéltek vele. És éppen mondták a mi séfénk, hogy neked az csak egy szakács. És
uh-huh. Jó, az persze, náluk nem csak a buddhizmus van, hanem a sintoizmus is. És a sintoizmus az egy... hogy mondjam, egy animisztikus vallás, nem dogmatikus, mint általában az európai, a judeo-keresztény és iszlám vallások, nincsen igazából teóriája, elmélete. Egyetlen nagyon fontos van benne, hogy a fölé alárendeltség. Az istenek azok, rengeteg van belőlük, azok mind fölöttem vannak, és azoktól nekem mindig kérni kell, mert mindig az istenek hatalma alá vagyok rendelve. Valószínű ez az egyik dolog, ami alakítja ottani fölé alárendeltségi viszonyokat, és ez a fölé alárendeltségi viszony érdekes módon nem az emberhez, hanem a pozíciójához kapcsolódik. Például nálunk az egyik a tanszéken az egyik osztályvezető, kisembernek számít természetesen, osztályvezető az ott nem, azt nem mondhatnám, hogy földön csúszott, mászott, de megfelelően kifejezte a testtartásával, a nyelvi fordulatokkal, az a legbonyolultabb ebben, kifejezte a tiszteletét azzal az úrral szemben, aki bejött az osztályra, történetesen a rektor volt, az egyetemnek a rektora, és mindenki teljesen, hogyan is mondjam, vigyázba állt, hát idézőjelben, mert vigyáz, ezt nem ismerik. Szóval gondolom értik, hogy mire gondolok, azért, mert bejött a nagyfőnök. Egy következő alkalommal ez a fiú, ez az alacsony beosztású akárkicsoda, történetesen egy sintoista pap úgy hobbiból a saját helyén, És amikor ebben az összefüggésben találkozott a főnökével, ott a főnök csinálta ugyanezt a csúszásmászást, mondom idézőjelben, mert ott a pap volt felül.